Alapvetően arról fogunk beszélgetni, hogy a Nyárádszent benedeki reformátusoknak új temploma van, de a történet nyilván onnan kezdődik, hogy miért kellett újat építeni. Mi történt az előző templomokkal?
Köszöntöm. Az előző templomunk, amely ízen most is áll, az 1832-33-as években épült gróf Toldalagi Zsigmond építette. Sajnos már az építés utáni évtizedekben, az 1880-as években nagy javításokra szorult, ugyanis a hely, amelyre épült, az egy paladom, és a paladom mozgása szakítja és lepereszteti a falakat. Ezt próbálták korrigálni mind az 1800-as, mind az 1900-as években, 1892, 922, 956, 73, 97 különböző beavatkozások voltak, akár vaspánt és kovácsolt vasszegekkel való rögzítés, akár a templom körüli résznek a csatornázása a vízelvezetés érdekében, de ezek nem hozták meg a hozzájuk fűzött remélt eredmény. 2007-ben volt tulajdonképpen az utolsó nagyobb beavatkozás, amikor téglaberakásokkal kellett kiegészíteni és újravakolni a annyira megreperezett falakat, hogy kibe lehetett jól látni rajtuk. De már 1970-ben Maros megye két előjáró mérnöke tanulmányt végzett, geológiai tanulmányt, és akkor már kezdett nyilvánvalóvá válni ez a lépés, amit 2017-ben a prezsitériuma szakemberek tanácsára és végül is az eredményekre való tekintettel meghozott, hogy az újat kell választani, mert a régi bármennyire is nagy az eszmei értéke, és bármennyire érzelem fűt is és köt is hozzá sok hívünket, sajnos az menthetetlen. Ekkor dőlt el az, hogy a kommunista állam által elvett, és majd a 2020-as, 2010-es évek végén, elején visszaszolgáltatott régi felekezeti iskola helyén fogjuk ezt felépíteni. Azért mondom, hogy helyén, mert úgy kaptuk vissza, hogy se teteje nem volt már, és a falak is össze voltak omolva, a négy falból egy állt még, és azt a helyet a geológiai tanulmányoknak vetettük alá, amikor is kiderült, hogy az stabil hely. Így akkor elkezdhettük a pályázást, illetve a tervezést, majd az új, sokkal kisebb templom kivitelezésére, de amelyre a szakemberek azt mondták, hogy az a hely megfelel.
És mi lett a régi templommal? Azt mondta itt az előbb, hogy részben megvan. Az mit jelent?
Úgy azt jelenti, hogy a torony az teljes mértékben a nagy súlya miatt az áll, ott is van a harangozás. Az új templomnak azért, hogy a 70-80 méteren belül ne legyen két református torony és harang, annak csak szimbolikus tornya van. A harangozást a régiben folytassuk továbbra is, illetve a hajó ugyan nagyon meg van repedezve, és 45-50 fokra meg van süllyedve a hátsó része. Nem omlik össze, és reméljük, hogy egyelőre még nem is fog, mert a következő projekt az lesz, hogy valamiképpen annyira konzolidálni, hogy mint emlékhely, vagy torony mellett még egy pár fal megőrzése a jövő nemzedék számára is.
Volt egy fél mondata szintén, amikor azt mondta, hogy nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, hogy akkor a régi templom helyett egy újat építeni érzelmi okokból. Mesélne erről egy kicsit, hogy hogyan tapasztalta ezt a gyülekezetben. Ugye egy templom, oké, a hitünk az nem az épülethez kötődik természetesen, de mégiscsak egy templom az generációkon át szolgál ki egy gyülekezetet, és nekem is van a szülővárosomban, ahonnan sajnos elköltöztem, de ahol abban a templomban beülök, ahol én konfirmáltam, akkor generációkon át visszatudom idézni az én felmenőimet, hogy a dédnagyapám ott volt, presbiter édesapám ott volt, lelkész, édesanyám is ott volt, lelkész, és a többi, hol ültem a nagymamámmal, szóval úgy elborítják az embert az emlékek. És ha most belegondolok, hogy ezt a templomot lebontanák, akkor azért az lelkileg nekem se esne jól. Szóval hogyan látta a saját gyülekezetében, hogy ezt hogy fogadták az emberek, hogy tudták ezt elfogadni?
Hát ez nehéz döntés volt nekem is. Én is már 17-ben is 6 éve itt szolgáltam, és az volt a döntő ér, hogy nem lehet. Ezt nagyon nehéz volt elfogadni, ez olyan, mint mikor valamiről le kell mondani, amihez nagyon ragaszkodunk, pedig tudjuk azt, hogy ugye logikus döntés és lépés a változás. Ugyanígy ragaszkodtam én is az akusztikájához, a történelmi töltethez, amely a falakon belül volt, ugyanígy ragaszkodtak a hívek ahhoz, hogy ugye ott kapták meg a Szentkeresztség sákramentumát, ott tettek fogadalmat először az Istennek, onnan indultak el valakivel kéz a kézbe az élet útján, ott kaptak vígasztalást, bátorítást, és ezért mondom, hogy a döntő érv valamennyiünk számára az a szakvélemény volt, hogy mivel azt kimondta, hogy akkor is, hogyha bármennyi belefektetett anyagi vagy fizikai munka is előkerülne, akkor sem garantálja azt, hogy állni fog. Ugye, ahogy mondtam, az 1900-as évek elején is ez volt a kérdés, mert 1923-ban van egy jegyzékkönyv, amelyben az a kérdés vetődik fel, hogy lebontsák vagy javítsák. Persze a jegyzékkönyvek folytatásának a tanulmányozásában rájöttünk, hogy az utóbbi mellett döntöttek, a javítás mellett, és ezért nagyon nehéz volt. Ugye? Ezért nem is szeretnénk hagyni sem, hogy összeomoljon, sem azt, hogy ugye eltűnjenek a régi falak, hanem valamiképpen nem, ahogy az anyagi és a körülmények engedni fogják azt emlékhelyként megőrizni a következő nemzedékek számára is. Bármikor bemehessenek, és azt, amiről a riporter úr is beszélt, ezt a lelki töltetet és érzelmi háttért valamiképpen megtapinthassák és érezhessék újra át.
Tartottak valami búcsú istentiszteletet? Vagy amikor az utolsó istentisztelet ott volt, akkor így annak milyen volt a hangulata?
Hát amikor az utolsó istentisztelet ott volt, az Böjtfő vasárnapja volt, sakramentumos istentisztelet. Sajnos nem lehetett megtervezni, illetve még nem terveztünk meg egy búcsú alkalmat, azért, mert a döntés, hogy kiköltözünk onnan, és egy szűkebb helyre ideiglenesen megyünk, az annak következtében lett meghozva, hogy istentisztelet alatt, miközben az úrvacsora osztás kiszolgáltatása, a sákramentum kiszolgáltatása történt, akkor a 6-7 méter magas plafonról egy darab leesett, szerencsére nem vakolat, hanem mézdarab, és akkor mindenki úgy gondolom, hogy akkor az átbillenés, amikor megértettük azt, hogy hűha, ez tényleg nem játék, ez nem vicc, amit a szakemberek mondanak, hanem ez tényleg veszélyt jelent a testi épségre, a jelenlévő testi épségére, és akkor igen, ez egy olyan hátszél volt a döntés meghozatalára, hogy most már ki kell mennünk, hogy az örömben ne legyen üröm senki életében, és a közösség életében se legyen ez, ami megtöri az egységet.
Folytatták az úrvacsorát ezután a jelenet után?
Persze, persze. Azt önnél mondom, hogy a belső érzéseim azok erősen intenzívé váltak. Még soha nem vártam azt, hogy lejárjon egy alkalom. Akkor viszont vártam azt, hogy kijöjjünk a templomból, hogy mindenki épségben maradhasson. Ugye, mert tulajdonképpen a veszély, hogy mekkora azt akkor fogna fel az ember, hogyha valami Isten őriz meg történne. Ezért gondoltuk, hogy nem kísértsük az Urat, és ne legyünk ennek átélői. Itt tartottuk egy kisebb teremben, utána aztán az épülőtemplomnak az alaksorában, ameddig a hajó elkészült, és megelégettünk, illetve muszáj volt elfogadnunk a helyzetet. Tehát mondani, hogy nem köthető a hit épülethez, ez igaz, viszont infrastruktúrára szükség van. Noha voltak olyan alkalmak is, főleg a Covid idején, amikor a jegenyefa vagy a fenyőfa alatt is éreztük a Isten lelkének a jelenlétét, de azért jó, hogyha a kornak megfelelő körülmények között tudjuk dicsérni és magasztalni az ő nevét.
És akkor hogy jutottak el az új templomig? Gondolok itt ilyenekre, hogy azt már mondta, hogy megtalálták az új helyet, rendben, de hogy anyagi forrás tekintetében, tervezésben, építésben, hogyan indult be ez a folyamat?
Beindulás az nagyon hosszú út előztenek, ugyanis a gondolkodás után jött az imádkozás, hogy tényleg a hely az megfelelő legyen, tényleg olyan legyen, hogy akár a falu közepén, akár a falu elején melyik lenne alkalmasabb. Ekkor jött ugye a döntés a visszaszolgáltatásról, amit Isten jelként értettünk. Akkor kaptunk olyan mérnököt, aki ugye kellő lelkismerettel és megfizethető áron tervet készített, de a tervek kivitelezéséhez és engedélyeztetéséhez gyülekezet vállalt adományozást, de ilyenként több éven keresztül is hozzájárultak, ugye egy jövő nemzedék számára is elérhető legyen egy olyan hely, ahol összetudnak ülni és békességet erőt meríteni. Utána a pályázatok kiaknázása volt az, amely segített, mert önerőből, biztos az anyaországban is, ott úgy itthon Erdélyben is nagyon nehéz egy templom felépítése, mert most a kisebb templomról beszélünk. Aztán így az Úr csodáson elkezdett működni. Noha volt a Covid, aztán a 22-es kirobbant háború miatt az árak emelkedése, ami nagyon sok fejtörést okozott és gondot, de mindezeken átsegített az Isten.
Amikor teológiára járt, akkor gondolt arra, hogy egyszer templomépítő lelkész lesz?
Nem. Édespám is lelkész volt, nagytatám is lelkész, 44 éven keresztül ugyanabban a gyülekezetben volt ő is. Nem gondoltam, nem is mondom azt, hogy álmom volt ez, viszont a családi beszélgetéseikben olykor elhangzott az, hogy édesapám megtervezett egy templomot, és utána a kivitelezés másra maradt. Ez a bibliai példát juttatta eszünkbe, amikor Dávid is házat akart építeni az Úrnak, és az Isten azt mondta, hogy az ő fia lesz az Salamon, aki majd megépíti. Hát mi is így éltük meg, így Isten kegyelmét és áldását láttuk ebben. Nagy ajándék és lehetőség az, hogy a hatalmas Isten nevének hajlékot építhetünk, viszont ez nem az én dicsőségem, sőt, ha az ember tudná, hogy mit jelent ez az 5 év, ami az építkezés, az álom és a kivitelezés között volt, akkor lehet, hogy feladná letenni a lantot. De hogyha így csak rendre, szép lassan jönnek a kihívások, vagy a keresztek, akkor az Isten erőt ad azt elhordozni, és a megoldásra váró feladatokban ugye, megtalálni a kiútakat. Még lesznek ilyenek, hogyha a lelki lakással is ugyanolyan állapotba kerül lassan, mint a régi templom, úgyhogy még lesznek kihívások, de ahogy Sámuel mondja, mindeddig megsegített minket az Isten. Az első könyvben ezt vallom a jelenre és a jövőre nézve is.
Egyébként, ha már a teológia szóba került, amikor felkészítik a teológusokat a lelkészi feladatokra, ott egyébként szóba kerül mondjuk egy templomépítés, hogyha valakinek erre lesz szüksége a munkája során, akkor mégis hogy kell belekezdeni bürokratikusan, adománykoordinációban, bármiben, vagy ennyire gyakorlati dolgok mondjuk nincsenek a teológián. Melyik teológiára ért egyébként, ha még azt hozzáteszi a válaszában?
Kolozsvári teológiára jártam. Gyakorlati kérdésekre való válaszadások elhangzanak. Ugyanaz, hogy a lelkész mikor kikerül egy közösségbe, hogy ott adminisztrátor kell legyen, menedzser, műszaki ellenőr, és stb. Erre nincs felkészítés, és úgy gondolom, hogy nem is lehet, mert egyik helyzet és a másik helyzet különbözik, egyik közösség és másik közösség, akár hozzáállása, akár lelkülete, akár adományozási kedve, az is mint különböző, nem lehet ugyanazzal az elvárással és ugyanazzal az összehasonlítási mércével megállni egy gyülekezet, egy közösség előtt, hanem úgy gondolom, hogy mindig az adott körülményhez ad Isten bölcsességet, hogyha kérjük tőle. És ha olykor elesünk, akkor, hogy a költő mondja, csendesen és váratlanul érezzük, mint a jó pásztor, hogy felemel és tovább segít ezeken a dolgokon.
De ha visszagondol erre az 5 évre, amíg elkészült a templom, mondjuk mi volt a legnehezebb pillanat, kihívás, amire tényleg nem számított, hogy na még azt is meg kell oldani?
Nem is egy, több ilyen volt. Ugye, amint a beszélgetés elején elmondtuk, a legnehezebb az első lépés megtétele volt. Elfogadni azt, hogy a régit nem lehet megmenteni. Az, amihez hozzászoktunk, amelyhez mindig ugye indultunk ki a parókiára, és mentünk át, ott volt a nagy templom, ott van a torony, mindig bementé, nem volt gond a hely. Jó, a fürtés és a körülmény, a millió megteremtése az igen, mert ugye reperezett falak, a plafonon a meleg az mindig elment, de ezeket az áldozatokat mindig vállaltuk,
csak lemondani egy arról, amiről még semmit nem látunk, sőt, hogy a romba hevert épületet először el kell takarítani, onnat azért hosszú volt az út. De így 5 év múlva, amikor visszanézünk, akkor úgy van ez, mint amikor az édesanyja megszüli a gyermekét, hogy a szülés fájdalmai azok úgy eltörpülnek. Én is, mikor visszanézek, és mikor átéltem a gyülekezettel közösen a szenteléskor az íge hallgatását világos, meleg, tiszta körülményben, és az Isten jelenlétében együtt örvendezhettünk a hívekkel, akkor az úgy kárpótól sok áldozathozatalt és kereszthordozást, és megszépül sok emlék.
Volt segítsége? Tehát a gyülekezet mennyire tudja támogatni a lelkészt, hogy mennyire érezte úgy, hogy ön magára maradt ez a feladat?
A kérdésre válasz kettős, volt segítség, akár a gondok, akár a presbitérium, akár kollégák, vagy az egyházmegye vezetősége, egyházmegye gyülekezetei, akik szintén támogattak akkor, amikor nem volt már anyagi a folytatásra, akkor összefogtak, mindegy hálót képeztek. Volt olyan is, amikor, hogy fogalmazni tetszett, úgy éreztem, hogy ilyen ez túl nagy teher, hogy Illés kiment a pusztába, és ő is azt mondta, hogy nincs tovább. Olyan pillanat is volt, viszont jött aztán az átbillenés pillanat, amely újra arra késztetett, hogy felvenni a feladatokat, újabb kiútat keresni, újabb megoldást nézni, lehetőséget, és így aztán akkor sikerült tovább lépni, és sikerült újra erőt meríteni. Nagy segítséget jelentett ugye a család, mert a család nincs ott legközelebb, ugye ők azok, akik 24-ből 24-et átélik az ilyen építkezésnek a következményében a feszültséget, ugye a távol létet, a sok futás miatt a hiányt, akkor az úgy nagyon nehéz lenne, de állítanak, hogy megértőek voltak is. Így akkor támaszt jelentettek sok döntés meghozatalában, mert voltak döntések, amiket este kiadtak, hogy reggelre legyen eldöntve akár ilyen-olyan anyag, vagy akár ilyen-olyan szín, amit esetleg lehetett, akkor azokat úgy meg kellett volna tárgyalni szakemberekkel, ismerősökkel, gondnokkal, vezetőkkel. Minden nap nem lehet egy gyűlést tartani, akkor hamar konzultálni. És azért mondom, hogy összekovácsolta, tehát nagyon összekovácsolta a gyülekezetet, az építkezés, mert voltak közös örömeink, amelyekben közösen adtunk hálát az Istennek, és minden megtett lépésért, egy-egy munkafázis lezárásáért hálát tudtunk adni, és voltak megoldásra váró problémák is, ahogy vannak minden helyzetben, amelyeket meg kell oldani, össze kell fogni, össze kell zárni, el kell kérni az Istentől az útmutatást, és akkor meg lehet oldani.
És mindeközben a gyülekezetet hogyan látta, inkább lelki értelemben? Tehát megviselte a gyülekezetet is az építkezés, vagy inkább összekovácsolta, épült-e a gyülekezet a templom mellett, vagy mióta elkészült a templom, hogyan változott a gyülekezet? És nem vagy, hanem és a kérdés. Tehát az építés közben meg utána.
Úgy gondolom, hogy a gyülekezet lelki értelemben sokat épült ezáltal. Mivel ugye csoda az, hogy vannak olyan személyek, vannak olyan gyülekezetek, vannak olyan pályázati lehetőségek, amelyeket ki lehet használni, és az imádságaikra való válaszként érték meg azt, hogy igen, van egy sikeres pályázat, vagy volt egy elutasított, na akkor azt többet kell imádkozni azért, vagy valamiért az Isten majd megmutatja, hogy miért nem kellett úgy legyen, vagy nem értünk meg rá, vagy nem kértünk eléggé. Akkor volt olyan, amikor először bemehettünk, hogy csak a gerendák voltak föltéve, és a tetőzet, akkor ott már elénekeltünk az üres kongó terembe egy zsoltárt, és ez mind-mind olyan lelki eledel, úgy gondolom, hogy nem csak a lelkész, hanem a közösség is, aki templomot épít, ezt többször elmondták, hogy ők is áldottnak érzik magukat, mert nem minden 10-20 évben, hanem ha az Isten is úgy akarja, akkor több 100 éven keresztül áll egy-egy templom, és akkor azt ők, hogy a templomépítő generáció nemzedék tagjaiként ezt hálával értik meg, ugye akkor hangsúlyozódott és egyértelművé vált az is, hogy felelősség teljesen kell ezt megtennünk mind magunk, mind az utódok tekintetében. Amiután meg elkészült a templom, akkor továbbra is örömmel jövünk, örömmel vesznek részt, átéljük azt, hogy jó feljönni a hegyre, ahol látták, hogy bozót volt, ott most parkolási lehetőség van, ahol látták, hogy romok vannak, ott most egy kis ügyes templom áll, és hálával jönnek, örvendek azért, hogy a templom látogatás az átlag feletti még mindig.
Tehát most úgy érti, hogy a régi templom átlagos vasárnapi létszámához képest most többen vannak az új templomban egy átlagos vasárnap?
Nem feltétlen. Noha volt ilyen remény, vagy volt ilyen, nem is remény, hanem volt ilyen kifogás, hogy a régi templom hordozta kockázat miatt marad valaki távol a közösségtől, az esetleg egy-két alkalommal jött el az újba. De utána újra lankadt a lelkesedés. Nem hiszem azt, hogyha valaki imádni akarja az Istent, akkor a külső körülmény ennyire befolyásolja, bizonyos mértékben igen. Viszont a megszokott mag az, illetve még egy pár család, aki rendszeresen részt vesz az Isten tiszteleten, mind a közösségi életben, mind a diakóniában, szeretett szolgálatban, mind a közmunkákban, mind a kórus vagy ifjúság gyerekekkel való foglalkozásban, akikre viszont számítani lehet.
Még az építkezéshez jutott eszembe egy kérdés, meg amikor mondta, hogy milyen, szóval a gyülekezet is megértette, hogy ez egy különleges pillanat egy közösség életében. Több évszázadonként adódik meg az, hogy templomépítésben részt vettek. Készítettek időkapszulát? És abba, ha igen, akkor mit helyeztek el?
Persze, ez elengedhetetlen. Ilyenkor időkapszulát készítettünk a szimbolikus toronyban, a gömbbe van elhelyezve. A prezbitérium döntött, hogy mit kerülnek bele. Az ilyenkor szokásos dolgok, ugye akár a újság, akár adathordozón a gyülekezet életével kapcsolatos dolgok. Vallásolásokat megkértem, hogy készítsenek egy-egy rajzot, egy-egy olyan alkotást, ami számukra, az ő koruknak, az ő értelmüknek megfelelően jelent ez a pillanat, hogy ugye azt majd betesszük az időkapszulába, akkor rajzolgattak akár épületet, akár embereket a rajzokon, ezek mind bekerültek, akkor az adományozók listája, akár gyülekezetek, akár gyülekezetünk tagjai, akár innen elszármazottak, vagy idegenek is, akik online hallgatták a járvány idején az istentiszteletet, vagy bekapcsolódtak, vagy beletekintettek valamiképpen ideig, óráig a gyülekezetünk életében, és ezeknek a listája mind ott van, illetve a könyvelési anyagi dolgoknak még a másolata az is benne van, és egy pár bankjegy a kornak megfelelő mai használatban lévő bankjegy, amit az utókornak nem tudjuk, reméljük, hogy későre fogják majd kibontani, hogy tart az Isten kegyelmi ideje, és hogy békesség is lesz, és ők majd aztán ebből tovább viszik azt, amit mi szerettünk volna magként hátrahagyni nekik.
És lehet, hogy bulvárosnak tűnik a kérdés, de tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy az első ige hirdetésre hogyan emlékszik ebben a templomban, mert hogy mondja, hogy évszázadonként adatik meg egy ilyen pillanat egy gyülekezetnek, hát ez a lelkészre is igaz. 5 évig nagyon sok munkája volt az építkezéssel, aztán eljött az első alkalom, amikor igét hirdethetett, és abból csak egy van egy templom életében, amikor elhangzik az első ige hirdetés. Hogy készült erre? Hogy emlékszik erre?
Igen, hát ez felemelő, ugyanakkor már a textus választás rendjén is nagyon megpróbáló volt, és várva vártam, hogy Isten megmutassa, hogy mi legyen az, amit először fogok hirdetni, de a gyülekezet is így volt. Ők is nagyon várták ezt az alkalmat, amikor hivatalosan is úgymond, mert ugye mondtam, hogy amikor volt lehetőség, akár egy kórusfróba után, akár egy alkalom után, mindig úgy bementünk, hogy nézzük, hogy mennyire változott, vagy haladtunk a cél felé, és ez örömteljes volt. Tehát ez olyan, amikor az ember a rajtól elindulva a célhoz ér. És ott volt az a sok-sok érzés és tapasztalat az emberben, tehát csak mondom, az elmúlt 5 év jelentett meg, akár az azon a héten történt dolgok, és igen, ez csodás volt. A szószéket azt a régiből, illetve az imateremből vittük át, egy emelvényt helyeztünk alája, az is teljesen más volt, megint megújulva. Úgy érezte, hogy ezen szósziken már sokszor szolgáltam, de most ez mégis más, ez más a körülmény, más a kitekintés belőle. És úgy melengedte, simogatta a lelkemet ez a lehetőség, amiért hálás vagyok az Istennek, hogy átélhettem, hogy részese volt lehettem.
Szentelés, gondolom az is, hát ha őszintén beszélünk róla, úgy gondolom, hogy azért ez egy komoly feladat szervezésben egy gyülekezetnek, szóval örömteli dolog, de azért ez is egy komoly logisztikai munka, hogy emlékszik erre?
Igen, ez intenzív munka előzte meg. Ugye voltak még utolsó simítások, amiket közmunkával végeztünk el. Részt vettek ebben az előkészületekben, hál' Istennek, kicsit is, nagyok is műsorral készültek a vallásórások, ugye a feleségemmel, vezetésével, akkor a nőszövetség kivette a részét, a kórus készült ünnepi hálaadó műsorral. Ezen kívül persze le kellett menedzselni és megszervezni a meghívottak rendezését, illetve a meghívók időben való kiosztását és az értesítések rendjén elvégzendő feladatokat, és megfáradtan érkeztünk erre a napra, de teljesen megújult hittel és erővel tudtunk aztán tovább lépni az ünneplés után. Illetve életében is ez egy ilyen energiaórás volt. Megérkeztünk végre ahhoz a ponthoz, amiért ennyit imádkoztunk, ennyit dolgoztunk is személyenként.
Köszönöm szépen, és akkor egy utolsó jövőbe tekintő dolog, ugye említette, hogy majd a korábbi templomot valamiféle emlékhelyé kell alakítani, erre megvan már a terv, az idő, a forrás, a lehetőség, hogyan gondolkodnak ezen?
Egyelőre ez a terv szintjén van, a források keresése a mai idők próbatételei és megszorításai között az elég nehéz, viszont minden első lépés nehéz, azt tudjuk. Erős mindig le. Az elképzelések vannak, ilyenek is, olyanok is, hogy miképpen lehetne. Aztán majd a szakemberekkel való konzultáció után meglátjuk, hogy abban, amit mi szeretnénk, mi az, ami kivitelezhető, hogy hosszú távon megmaradhasson, akár emlékpark, emlékhelyként, akár úgy, hogy a torony mellett valamiképpen emléktáblát és más üzenet is maradhasson. Erre még mi nem tudjuk. Az Isten remélem, hogy már tudja, hogy hogy lesz az út, és hogy milyen állomások lesznek benne, és hogy milyen segítségek, de bízunk abba, hogy majd azért is hálát adhatunk az Istennek. A torony az mindenképpen jelenlegi állapotban kell megerősíteni, ugye a harangozás tekintetében is, és a hajó kérdése az még nyitott, az még konzultáció alatt van. Én hálás vagyok, ugye mindazon támogatókért, akik által ez lehetséges lett, hogy a kivitelezés megtörtént. Hálás vagyok a gyülekezeti tagokért, a gyülekezetekért, hálás vagyok a támogatókért, a pályázat kiíró román és magyar kormány püspökség támogatásáért, hisz mindezek nélkül nagyon nehéz lenne, és ha a hallgatóknak egy üzenetet hagyhatok, az a legkedvesebb ígém, ha szabad ezt mondanom, egy ígére, mert mindegyik kedves, az 1 Sámuel 7.12, az, amikor Sámuel megállítja önmagával együtt a népet is, és megállapítják azt, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Hiszem azt, hogy sok csoda van a mai világban is, hogy az Isten ma is munkálkodik, és ha elkérjük, bízunk benne, akkor amikor ő úgy dönti, hogy eljött annak az ideje, akkor azt meg fogja adni.